Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet ebben a turbulens világban, és picit én is így vagyok itt, hogy annyi minden történik és zajlik, hogy szükségem van Isten szent lelkére, hogy összeszedetten tudjak itt most jelen lenni veletek. Helyezzük magunkat az Isten jelenlétébe, és így énekeljünk. Ez pedig a kezdő ének. Ez egy örömteli ének, úgyhogy ez igazán fog bennünket hangolni most. Gyertek, dicsérjük együtt!
Dicsérjük együtt Izrael szentjét, mert ő a megváltó. Gyertek, dicsérjük együtt Izrael szentjét, mert ő a megváltó. Emeld fel kezedet, nyisd meg
el a helyünket. Milyen jó a világnak a nehézségei meg rémisztő dolgai között így Istenre emelni a tekintetünket, és jó volt látni, hogy valaki még a kezét is fölmerte emelni, még ebbe egy kicsit nekem lazulni kell. Az ige hirdetésre, ige olvasásra készülve énekelünk most, és ez pedig a 395. ének első verse, Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe hát.
Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe hát.
hallgassa meg a kedves gyülekezet Isten írott igéjét, ahogyan az írva található Jakab levelének második fejezetében, a második fejezet első 13 versében. Isten igéje így szól. Testvéreim, amikor a dicsőséges Urunkba, a Jézus Krisztusba vetett hitetek szerint éltek, ne legyetek személyválogatók, mert ha belép hozzátok a gyülekezetbe, fényes ruhában egy aranygyűrűs férfi, és ugyanakkor egy szegény is belép kopott ruhában, és ti arra figyeltek, aki fényes ruhát viseli. Sőt, ezt mondjátok neki, te ülj ide kényelmesen, a szegényhez pedig így szóltok, te állj oda, vagy ülj ide a zsámolyomhoz. Nem kerültetek-e ellentmondásba önmagatokkal, és nem lettetek-e gonosz szándékú bírákká? Figyeljetek csak ide, szeretett testvéreim! Vajon nem Isten választotta-e ki azokat, akik a világ szemében szegények, hogy hitben gazdagok legyenek, és örököljék azt az országot, amelyet Isten az őt szeretőknek ígért? De ti megszégyenítitek a szegényt. Vajon nem a gazdagok hatalmaskodnak-e rajtatok? Nem ők hurcolnak-e titeket törvény elé? Nem ők káromolják-e azt a szép nevet, amelyről titeket elneveztek? Ha ellenben betöltitek a királyi törvényt az írás szerint, szeresd fele barátodat, mint magadat, helyesen cselekeztek. De ha személyválogatók vagytok, bűnt követtek el, és a törvény, mint törvényszegőket marasztal el titeket. Mert aki valamennyi törvényt megtartja, de akár csak egy ellen is vét, az valamennyi ellen vétkezett. Mert aki ezt mondja, ne paráználkodj, ezt is mondja, ne ölj. Ha pedig nem paráználkodsz, de ölsz, megszegted a törvényt. Úgy beszéljetek, és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye ítél meg. Mert az ítélet irgalmatlan ahhoz, aki nem cselekedett irgalmasságot, az irgalmasság viszont diadalmaskodik az ítéleten. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, emeljük fel a szívünket a mi Urunkhoz, imádkozzunk. Drága Urunk, köszönjük, hogy Te szólsz hozzánk, hogy van üzeneted a számunkra. Köszönjük, hogy Te adtad azt a vágyat a szívünkbe, hogy házadba jöjjünk, és hogy a Te üzenetedre figyeljünk. Kérünk Téged, hogy töltsd ránk, Szent Lelked, add a megértés ajándékát, és áld meg ezt az alkalmat. Adj nekünk alázatos szívet, hogy el tudjuk fogadni a Te tanításodat, és hogy tudjunk bűnbánattal megállni előtted. Így kérünk, Urunk, most, hogy bocsáss meg nekünk, ha vétkeznénk, vagy ha Krisztus követésében kudarcot vallanánk. Bocsáss meg, ha mi is a személyválogatás bűnébe esnénk, és keresztény létünk ellenére kegyelem helyett ítélettel néznénk vagy szólnánk. Erősítsd a mi hitünket, légy velünk hétköznapjainkban, és segíts minket a Te ösvényeden való járásban, és segíts most a mi igére való figyelésünket. Amen. Forduljunk Istenhez énekszóval, az ige hirdetésre készülve énekeljük a 166. dicséretet. Előbb felolvasott ige szakaszból újraolvasom a második fejezet első 4 versét, amely alapján Isten igéjét ma hirdetni kívánom közöttetek. Ez így szól. Testvéreim, amikor dicsőséges Urunkba, a Jézus Krisztusba vetett hitetek szerint éltek, ne legyetek személyválogatók, Mert ha belép hozzátok a gyülekezetbe, fényes ruhába egy aranygyűrűs férfi, és ugyanakkor egy szegény is belép kopott ruhában, és ti arra figyeltek, aki a fényes ruhát viseli, sőt ezt mondjátok neki, te ülj ide kényelmesen, a szegényhez pedig így szóltok, te állj oda, vagy ülj ide a zsámolyomhoz. Nem kerültetek-e ellentmondásba önmagatokkal, és nem lettetek-e gonosz szándékú bírákká? Amen. Kedves testvérek, kiózanító üzenet a mai, nagyon egyértelmű, és olyan tisztán beszél, hogy szinte magyarázatra sincs szükség. Éppen ezért nem szeretnék abba a hibába esni, hogy teológiai magaslatokkal lépem át az üzenetet, mert beszélhetnék egymás szeretetének fontosságáról, Jakab személyéről és teológiai üzenetének központjáról, viszont azt gondolom, hogy ez elegáns kikerülése lenne az itt tárgyaltaknak. Általában jobban szeretjük a Bibliából a fülünknek kedves, bátorító részeket hallani, és ezekről nekünk lelkészeknek is sokkal könnyebb tanítani. Viszont nem csak ilyen részekből áll a Biblia, úgy, ahogy a keresztjén élet sem. A mai ige egy ilyen keserű gyógyszer, mert azzal, hogy Jakab szembesíti a címzetteket, úgy mi is szembesülünk a saját hibáinkkal. Calvin egy nagyon érdekes képet használ, mikor Isten törvényéről beszél, azt mondja, hogy ennek hármas szerepe van, Isten törvénye egyszerre tükör, fék és ösztöke. Én ezt a mai szakaszt egy ilyen tükörként látom, és itt most kicsit időzzünk is el ennél a képnél. Nem tudom, hogy ki mennyi időt szokott a tükör előtt tölteni készülődéssel, indulás előtt. Lehet, hogy van, aki többet, van, aki kevesebbet. Viszont szerintem elmondhatjuk azt, hogy mikor valahova megyünk, meg szoktuk nézni, hogy minden rendben van-e velünk. Elvégezzük az utolsó simításokat a tükör előtt. Mert lehet, hogy a legjobb igyekezetünk szerint fölöltözünk, megfésülködünk, de ennek ellenére akadhat még egy kósza hajtincs, egy rosszul betört póló, vagy bármi egyéb. És lehet, hogy mi lelki értelemben is igyekszünk jól felöltözködni, elkészülődni, de és lehet az, hogy már nem tiszta kóca fejünk, viszont a tükörben megláthatunk még, hogy megláthatjuk, hogy hol vannak még hiányosságaink. Milyen jó az, hogy Isten ilyen tisztán lát minket, és felhívja a figyelmünket a hívő élet apró részeire, amit lehet, hogy mi magunktól nem vennénk észre. Valószínűleg, ahogy már korábban említettem, Jakab azért fogalmazta meg ezt az üzenetet a címzettek számára, hogy szembesítse őket a hibáikkal. De vajon mi szembe merünk-e nézni ezekkel? És átgondoljuk-e, hogy ez az üzenet lehet nekünk is szól, és minket is megfed? Nem vagyok itt régóta a gyülekezetben, nem látom át még teljesen a dolgokat, és sajnos a testvérek nagy részével sem volt még alkalma megismerkedni, vagy beszélni. Azt viszont elmondhatom, hogy eddig szinte csak pozitív tapasztalataim vannak, mind egyéni és mind gyülekezeti szinten is. Ahogy egy alkalmon valaki mondta, ez egy szuper gyülekezet, és ezt én is így érzem, és éppen ezért nem szeretnék a mai témával senki felett ítéletet mondani. Az én részemről ez nem egy megfeddés. Amit mondok most, az alatt viszont mindenkit egy ilyen közös tükörbenézésre hívok Isten igéje előtt. És szinte biztos vagyok abban, hogy Istennek nagyon jó a humorérzéke, hogy pont akkor jön ez a szakasz, miután néhány ilyen csillogó ruhájú ember érkezett hozzánk pár hete a gyülekezetbe. És valóban nagy megtiszteltetés az ilyen alkalom, viszont a gyülekezet értékét nem az adja, hogy nagy emberek jönnek hozzánk, és különleges eseményeket tartunk. hanem az adja sokkal inkább, hogy mi, testvérek, akik itt vagyunk, mennyire szeretettel tekintünk egymásra, és hogy az Istennek igaz igéje szól köztünk, valamint, hogy nekünk a gyülekezet egészét alkotó tagoknak mennyire élő a hitünk. Úgy gondolom, hogy hívőként könnyen érezhetünk fontosnak olyan kérdéseket, hogy a templom hanyadik sorában ülünk, hány ének szövegét tudjuk fejből, vagy bármi ilyesmi. Ami viszont ezektől sokkal fontosabb, az az, hogy mit kezdünk az életben, mikor találkozunk egy elesett, szegény vagy nehéz sorsú emberrel. Többre tartunk-e esetleg valakit, valaki, aki fontos ember, egy nagyon idős vagy beteg testvérünktől? Fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy vajon vannak-e ilyen aranygyűrűs, csillogó ruhájú emberek számunkra? Hogy vajon én olyan ember vagyok-e, aki egyeseket szívesen lát a templomba, míg másokat kevésbé? Van-e olyan ember, akit nem szívesen látunk az alkalmakon, és azt érezzük, hogy rontja a gyülekezet képét vagy imidzsét? De ne álljunk meg itt. Mi a helyzet a hétköznapi élettel? Mi van a gyülekezeten kívül töltött idővel? Hogyan tekintünk embertársainkra? A rosszat feltételezzük másokról, és előítéletekkel, teli szemekkel nézünk a világra. Ha igen, akkor be kell látnunk, hogy nagyon messze került a mindennapi gyakorlatunk Krisztustól, aki a bűnösökkel és a társadalmilag elítéltekkel egy asztalnál ült. A farizeusok el is ítélték őt ezért. Vajon jobbak vagyunk-e ma ezektől a farizeusoktól? És igen, igen, takarózhatunk azzal, hogy van gyülekezeti diakónia, karácsonyi cipősdoboz és társai, de az igazi kérdés, hogy a te életednek van-e ilyen oldala? Irgalmas vagy pedig személyválogató? És ez az ige szakasz nem arra hív minket, hogy mikor a templomba belépünk, akkor vegyünk fel egy úgymond ilyen lelki szemüveget, hogy az idő alatt mindenkit jónak lássunk, hanem arra, hogy Krisztus szemével szemléljük a világot. Nem csak gyülekezeti viszonylatban kell ezt érteni. Az ige szakasz sem erről beszél. Az aranyruhás és kopott ruhás ember esete már csak a kicsúcsosodása, a jéghegy csúcsa annak, hogy miért veszélyes az, hogyha hívőként személyválogatók vagyunk. Minden emberre, akár hívőre, akár nem hívőre, akár a gyülekezetben, akár az utcán, a villamoson, vagy bárhol, irgalmas szeretettel kell tekintenünk. És ez nem egy ilyen keresztjéni jófejségből, vagy valami karmikus adjót, hogy te is jót kapj, rendszerből fakad, hanem abból, hogy a másik ember pont ugyanúgy Isten szeretett gyermeke, akiért Krisztus az életét adta, mint ahogy érted. Ilyen fontos az az ember Istennek, akit te lenézel, kinevetsz, vagy elfordítod az arcodat felőle. De legyünk őszinték, sokszor igazán megnehezítik a dolgunkat ezek a szeretett képmások, mert például, ha a kéregetőkre gondolunk, nehéz természetűek tudnak lenni, nem egyszer részegesek, nyomulósak, és néhányan simán a legnagyobb hazugságokkal tudnak előállni, hogy hatást gyakoroljanak ránk. Olyan rejtve marad Isten kezének a lenyomata, hogy szinte el is felejtkezünk róla, hogy ők is annyira fontosak Isten számára. Ez az ige most mégis felnyitja a szemünket. Nem arra hív minket, hogy minden kéregetőnek adjunk egy rakás pénzt, vagy hogy holnap misszióba induljunk, és jövő hét vasárnap egy csomó kopott ruhás emberrel állítsunk a templomba, hanem arra, hogy ne legyünk személyválogatóak. Se pozitívan, se negatívan. Úgy nézzünk a legszegényebbekre is, mint a leggazdagabbakra, mint Isten szeretett gyermekeire, mint Isten fontos teremtményeire. Ha ez nincs meg, akkor bármilyen tett, csak felesleges képmutatás, értelmetlen próbálkozás. Csak is az igaz hit szüli meg az irgalmas szeretet gyümölcsét. Ez indíthat minket is arra, hogy tiszta szívvel cselekedjünk mindent. Így történhet meg az, amit a 12. versben olvasunk, hogy úgy cselekszünk, mint akiket a szabadság törvénye ítél meg. Nagyon összeférhetetlennek hangzik ez a kép, olyan, mint a fából vaskarika mondásunk, mert a törvénnyel kapcsolatban az az érzésünk van, hogy az megkötöz. A szabadságról pedig egy ettől eltérő kép, mintha az pont, hogy feloldozna minket. Viszont Isten törvényéről elmondhatjuk, hogy csak az az ember szabad, aki szeretetből cselekszi a törvény előírásait, nem félelemből vagy kényszerűségből. Mert aki így félelemből és kényszerűségből cselekszi Isten törvényét, azok számára egy kényszerítő iga. Viszont akik hitből és szeretetből cselekszik azokat, annak szabadság. A világi törvényeknél és a jog világában nincs ilyen probléma, mivel nem számít, hogy miért tartják be az emberek a törvényt, hogy félelemből vagy valami morális motiváció miatt. Az a lényeg, hogy betartsák a törvényeket. Isten törvénye viszont nem ilyen. Nem csak a betartása a célja, hanem az, hogy a híveit megóvja a tévejgéstől és a sátán kísértésétől. Hogy ezzel rajtunk keresztül ragyogjon fel Isten dicsősége a világ számára. Ha viszont irgalom helyett ítélet alatt vagyunk, és az Úr törvénye kényszerítő iga számunkra, valamint csak megszokásból tartjuk be a törvényeket, akkor nem érünk el vele semmit. Éppen ezért szükséges a mi részünkről is, hogy belőlünk igaz hitből fakadjanak a gondolataink és cselekedeteink. És sajnos be kell látnunk, hogy ez emberileg lehetetlen. Lehetetlen az, hogy ne legyünk személyválogatóak, hiszen egészen kicsi korunk óta mindenféle felmérők, osztályzatok, hierarchikus munkahelyi rendek vernek éket közénk. Ezért van szükségünk mindennél jobban Istenre és az ő erejére, mert bár nekünk embereknek lehetetlen volna, de vele együtt lehetséges a megszentelt, neki tetsző élet, melyben személyválogatás nélkül irgalmas szeretettel élhetünk. Boruljunk le ő előtte, és kérjünk tőle erőt mindehez. Amen. Énekszóval feleljünk a hirdetett ígére, énekeljük a már megkezdett 395. dicséret második és harmadik versszakát.
Tudjuk-e?
Gyertek, imádkozzunk! Drága Urunk, köszönjük, hogy Te tanítasz és utat mutatsz nekünk. Sajnáljuk, hogy néha csalódnod kell bennünk, hogy olyan sűrűn vétkezünk. Kérünk, adj erőt nekünk, és erősíts meg minket hitünkben, hogy őszinte szívvel, neked szóló áldozatként élhessük az életünket. Urunk, oltalmazd a Te egyházadat, add, hogy egy testként, széthúzás nélkül dicsérhessünk Téged. Imádkozunk most azokért, akik üldözést szenvednek, akik veszélyben vannak. Imádkozunk a betegekért és a gyászterhét hordozókért. Kérünk, Urunk, légy ott minden szükséget szenvedő ember mellett, add, hogy megérezzék a Te megtartó kezed hatalmas erejét. Urunk, kérünk, hogy a mi kezünket is fogd ebben a nehéz időszakban. Ha félnénk vagy kétségbe esnénk, Te vigyázz ránk és segíts minket. Imádkozunk a világ vezetőiért, adj számukra bölcsességet és békességre való vágyat. A Te fiat nevében kérünk, hallgass meg minket. Ámen. Fennállva mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az áldás vétele előtt énekeljük záró énekünket, a 174. dicséretet. Fogadjuk Isten áldását. Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestől, a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek, fedhetetlenül őriztessék meg, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Amen.